Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A rendkívüli hidegben a tervezetnél gyorsabban fogynak a hajléktalan ellátásban gyakran pótlásra szoruló ruhanemők, ezért több vidéki városban és Budapesten is a lakosság segítségét kéri a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat. Szívesen fogadnak meleg ruhát, kabátot, pulóvert, zoknit, kesztyűt, sálat, sapkát, cipőt, bakancsot, plédet, hálózsákot. Egerben szerdán és csütörtökön délelőtt 9-től 11 óráig a Csiki Sándor utca 46 szám alatt, más időpontokban a gondviselés házában a Petőfi Sándor utca 26/B szám alatt. Az operatív törzs arra kéri az embereket, hogy kövessék figyelemmel az únos esőre vonatkozó meteorológiai veszélyjelzéseket. Az áramszolgáltatás tegnap 23 település 5886 fogyasztási helyén szünetelt néhány órán át, de már helyreállt a szolgáltatás. A vízellátásban 6 településen és egy fővárosi kerületben volt fennakadás, 1226 fogyasztási helyen szünetelt néhány órára az ellátás, 4 Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település is érintett volt. A Duna teljes szakaszán hajózási zárlatot rendeltek el jégzajlás miatt, így nem közlekedhetnek a kishajók, csónakok, kajakok, kenuk, de a zárlat nem vonatkozik a nagy személy és áruszállító hajókra, a készenléti szervek hajóira, valamint a révátkelők járműveire. A következő napokban a hétvégéig enyhül az idő, az ország nagyobb részén éjszaka akár 0 fok körül maradhat a hőmérséklet, de utána a keleti területeken visszatérhet a komolyabb hideg. Átmenetileg leállt a légi közlekedés a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren az únos eső és az extrém jégesedés miatt. Az orrával a fűre csúszott az Ethiopian Cargo Boeing 777-es gépe, írta a Tudás Morzsák a repülésről oldal. Délelőtt átmenetileg bezárt a bécsi és a pozsonyi repülőtér is. Mostanra mindenhol visszavonta az únos eső miatt kiadott másodfokú riasztásokat a Hungaromet ZRT, estére pedig várhatóan már az ország teljes területén megszűnik a csapadék. Sólyog Tamás köztársasági elnök április 12-ére tűzte ki az országgyűlési választás időpontját, közölte a Sándor Palota. Úgy fogalmaztak, a szabad választások a képviseleti demokrácia alapillérét jelentik, a népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát. Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával. Április 12-e a lehető legkorábbi időpont, ez már gyakorlatilag hagyomány. Orbán Viktor reagált arra, hogy a Tiszapár birtokba vette a Fidesz szlogenjét, weboldalt készített ez alapján, valamint védjegyoltalmat kezdeményeztek. A miniszterelnök szerint ez politikai abszurd és része a brüsszeli háborús tervnek. Berepülő drón, önmerénylet, alkotmányos pucs, kamuhonlapok és védjegyek az elmúlt egy hónapban ennyire futotta a Tiszapártól, fogalmazott Facebook oldalán a kormányfő. Jelezte, hogy a Tiszapárt cselekményei ellenére is használni fogják a biztos választás szlogent. Decemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, 1%-kal pedig az előző haviakat. 2025-ben átlagosan 4,4%-kal emelkedtek az árak az előző évhez képest, közölte a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 2,6%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3%-kal csökkent. A háztartási energiáért 8,9%-kal többet kellett fizetni átlagosan, a szolgáltatások 6,8%-kal drágultak, a jármű üzemanyagok ára 8,6%-kal mérséklődött, a gyógyszerek 5,1%-kal drágábbak lettek. A kormány tovább harcol az áremelések ellen, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint az árrés csökkentés jelentősen hozzájárul az infláció mérsékléséhez, az árak kordában tartásához. A jelentős havazásnak és a tartós hidegnek köszönhetően jó síterepek várják a síelőket itthon, 5 felvonóval rendelkező síterep is kinyitott. Az üzemeltetők által közzétett adatokból kiderült, a Mátra-Szent Istváni síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat 40-65 cm vastag kiváló minőségű hó borítja, a friss hó és a fagy ideális feltételeket teremt a sporthoz, írták. Jelenleg 8 pálya üzemel, mintegy 3,4 km hosszan, összefüggő pályarendszer várja a vendégeket, akiket 8 sílif szolgál ki, óránként 6600 fős összkapacitással. A Sátoraljóhelyi síterepen egy lift üzemel, a magas hegyen 25-30 cm-es hóréteg alakult ki, a sípálya 2 kilométernyi. Az üzemeltető Zemplén kalandpark tájékoztatása szerint a síiskola is üzemel, a szánkópálya ingyenes. Végül az időjárásról, többnyire borult lesz az ég, párás a levegő, hószálingózás, ónosszitálás előfordulhat, a légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban mínusz 12, mínusz 10, napközben pedig mínusz 3, mínusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. 1290. július 10-én gyilkolták meg a körösszegi várnál fekvő kuntáborban IV. László magyar királyt. László zűrzavaros időszakban viselhette a Szent Koronát, és a nagyhatalmú főurak, illetve a nomád kunok között örlődve még súlyosabb válságba taszította Magyarországot. Uralkodását az állandósuló anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte. IV. László 1262-ben született 5. István magyar király és Erzsébet, a kunfejedelem leányának gyermekeként. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Rossz viszonyba került az egyházzal is, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette, és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepeléséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összetűzésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget, a későbbi harmadik Andrást léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik a sors vintoraként meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. Alig telt el két hét IV. László halála után, és Fehérváron már újabb koronázási ceremóniát tartottak, melynek során a Szent Korona a velencei származású harmadik András, az utolsó Árpád-házi király fejére került. Kedves hallgatóink, a következő percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszél dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk.
1290 elején
András elindul Velencéből. Ő Velencében született, illetve Velencében élt ebben az időben. Ő egy 25 éves fiatalember, aki elindul Velencéből többek között az esztergomi érsek Lodomér hívására, hogy jöjjön Magyarországra és vegye át a hatalmat. Miért? Ugyanis az éppen uralkodó király negyedik, azaz Kun László alatt az ország állapota annyira kaotikussá vált, hogy gyakorlatilag már az egyház, illetve az előkelők egy része is tartatatlannak ítélte meg a helyzetet. Tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy Kun László uralkodás alatt a Kun kérdést többé-kevésbé mesterségesen is gerjesztették. Tehát a Kunok újra keresztelése, a Kunok letelepítése, a Kun törvények nagyon is komoly és nagyon kemény feltételeket szabtak a Kunok számára, amit az ifjú király nem tudott, nem akart teljesíteni, különösen, hogy ő maga is féli Kun származású volt. És ebből adódik az, hogy negyedik László nagyon-nagyon rossz viszonyban volt mind az egyházzal, mind a saját előkelőivel. Tehát tulajdonképpen itt egy puccsot készítettek elő az esztergomi érsek vezetésével, amikor Andrást meghívták Magyarország trónjára. Az, hogy az ő származása kétséges, azt már a kortársak is nagyon-nagyon erősen propagálták. A későbbi évszázadokban is felmerült ez a kérdés. Ugyanis második András királyig kell visszalépkednünk az időben. Második András másodszor is megözvegyült, és 1234-ben harmadjára is megnősült. Második András ekkor már jó 60 év körüli férfi lehetett, ami az akkori viszonyok között egy idős embernek számított, viszont a felesége Esztei Beatrix, a ferrarai őrgrófnak a lánya, egy nagyon fiatal hölgy volt. Nem sokkal az esküvő után, néhány hónappal azután viszont második András meghalt. Beatrix királyné viszont ekkor már gyermeket várt. És itt volt ugye, itt merült fel az a kérdés, hogy hát annak a gyermeknek biztos, hogy második András-e a nemző atya. Különösen ugye az idősebb hercegek, a későbbi negyedik Béla király és Kálmán herceg, akik ugye második András első házasságából születtek, ők soha nem ismerték el Beatrix gyermekét a testvérüknek. Tulajdonképpen második András temetése után Beatrix királyné férfi ruhába bújva szökött meg Magyarországról, mert negyedik Béla őrizetbe vette, tehát fogságban akarta tartani. Így hát már Itáliában született meg második András feltételezhetően legfiatalabb fia István herceg, ugye már a névadással és az Árpádok dinasztiájához akarták kötni a személyét, és ennek az István hercegnek a fia András. Tehát gyakorlatilag az az András, aki harmadik András néven vonul majd be a történelembe, második András királynak az unokája. Itt arról van szó, hogy negyedik Lászlónak nem született gyermeke, tehát egyáltalán nem volt semmilyen örököse, meghaltak időközben az ő testvérei is, tehát gyakorlatilag élő férfiági árpádházi leszármazott Andráson kívül nem volt. Nem volt más választás, mint hogy Andrásnak a személyét el kell ismerni, tehát el kell ismerni az ő tiszta származását. Természetesen ez nem ment mindenféle gond nélkül, ugyanis amikor András elindult Velencéből, akkor még élt negyedik László, menet közben gyilkolták meg, de ahogy meggyilkolták negyedik Lászlót, Európában több helyen kinyilvánították azt, hogy üres a magyar trón. Harmadik Andrásnak a trónigényét sem ismerték el. Többek között az osztrák herceg is pályázott a magyar trónra, illetve a pápa is magának tartotta fenn azt a jogot, hogy kinevezhessen valakit Magyarország trónjára. A pápa jelöltjei lesznek az Anzsúk, akik majd ugye a későbbiekben el is tudják foglalni Magyarország trónját. Ezzel szemben a magyar egyház, a magyar klérus viszont András herceget támogatta, de András ám útközben az osztrák herceggel is fogja, tehát őt Bécsben fogságra vetik, és Lodomér esztergomi érsek a saját megbízható embereit küldi értől, akik szerzetesek öltözve megszöktetik, tehát egy kémfilmbe élő jelenetek játszódnak le, ahogyan András herceget megszöktetik Bécsből, és áruhába bújtatva csempészik Magyarországra. Tulajdonképpen egy a negyedik László halála után egy olyan 2-3 héttel fogják megkoronázni harmadik Andrást. Tehát ez az ő származásának ez a kétségbe vonhatósága az, amely akár a kortársaknak, akár az utókornak is sok kérdést vetett fel. Thank you. Valóban az országot az anarchia uralta ebben az időszakban. Itt már beszélhetünk arról, hogy azok az előkelők, azok a bárók, akik a hatalomból nagyobb-nagyobb szeletet tudtak maguknak lehasítani, egyre több és egyre nagyobb birtokadományokat kértek, követeltek és meg is kaptak, de gyakorlatilag egybefüggő teritoriumokat, egybefüggő birtokrendszereket építettek ki maguknak. A 70-es évek, az 1270-es évektől kezdve figyelhető meg a tartományúri hatalom kiépülése. Itt arról van szó, hogy különböző érdekcsoportok, különböző családok vélt vagy valós érdemeik alapján kikövetelnek birtokadományokat maguknak, és gyakorlatilag ezeket a területeket, ezeket az egybefüggő területeket teljesen függetlenül kormányozzák az uralkodó akaratától, nagyon sokszor fel is lázadnak a király ellen. Ennek a gyökereit ott kell keresnünk, amiről már korábban beszélgettünk, hogy akár a második András, akár a második András Imre király alatt meginduló birtokadományozás, illetve a tatárjárás után negyedik Béla is arra kényszerül, hogy a híveinek birtokokat adományozzon, hiszen ő egyedül király jövedelmeiből képtelen annyi várat felépíteni, mint amennyire szüksége van az országnak. Ezek a megadományozott előkelők, addig, amíg az adományozó él, tehát amíg közvetlen személyes hálával tartoznak az őket megadományozó királynak, addig igazából nagy gond nincsen. A probléma ott kezdődik, amikor a második, harmadik generáció kezd felnőni, aki már ebből a birtok komplexumba született, tehát a neki már semmi személyes hálálkodni valója nincsen az uralkodó személye felé, tehát ők már ugye úgy kezelik ezeket a birtokokat, mintha amely mindig is a sajátjuk volt, nem érzik kötelességüknek azt, hogy az uralkodót szolgálják feltétel nélkül, hanem igenis feltételekhez kötik ezt a szolgálatot, méghozzá komoly birtokadományokhoz és udvari tisztségekhez. András király uralkodásának idejére tulajdonképpen a borsák építenek ki egy viszonylag nagyobb birtokkomplexumot Észak-Kelet-Magyarországon, illetve a kőszegiek Nyugat-Magyarországon, illetve a mai Ausztria területén. A csákok ekkor vannak feljövőben, tehát a csákok a versenyben még itt egy kissé le vannak maradva, illetve a borsák Erdély és a Tiszántúl területén. András királynak tulajdonképpen ezeket a hatalmaskodó tartományurakat kellene megrendszabályoznia, az egyház ezt várná tőle. Viszont nagyon gyorsan kiderül az, hogy lehetetlen megrendszabályozni, lehetetlen leverni őket, muszáj felvenni az ő általuk elébe dobott kesztyűt, muszáj az ő játékszabályaik szerint játszani. András egyébként egészen jó diplomáciai érzékkel megpróbál egyensúlyt fenntartani. Uralkodásának első felében alapvetően a kőszegiekkel gyűlik meg a legtöbb baja. A kőszegi Henrik, illetve kőszegi Henrik fiai a legagresszívebb tartományurak, többször fellázadnak András ellen, többször fegyveresen zaklatják András híveit, Andrásnak magának is kell hadjáratot vezetnie Kőszeg ellen, tehát Kőszegvárat maga András király ostromolja meg, amire ugye a korábbi évszázadokban nem volt példa, hogy az uralkodó a saját országán belül a várat meg kelljen ostromolnia. Csák Máté, illetve a csákok a András uralkodásának első felében egészen lojálisnak tűnnek, tehát alapvetően Csák Máté erejét fel tudja használni András elég sokáig, míg végül is 1297-ben történik meg a végleges szakítás. Eddigre ugyanis megpróbálja András Csák Mátét is visszafogni, önmérségletre buzdítaná, és különösen Pozsony, illetve a pozsonyi polgárok kapcsán fognak komoly nézeteltérésre bekerülni, ugyanis András király kiket tud felhasználni a tartományurak ellen. Egyrészt ugye a papságnak a hatalmát, illetve az erejét, másrésztről pedig a városok. A városi fejlődés alapvetően a tatárjárás utáni időkhöz köthető, természetesen itt is az építkezéseket kell először is megemlítenünk, másrésztről pedig, ahogyan haladunk előre az időbe, az 1270-es, 80-as, 90-es években a városi lakosság vagyoni helyzete már olyan segítséget nyújthat a királynak, amit nem mellőzhet. Tehát a városi privilégiumok adományozása, amellyel a városok önállóságát, illetve a városok gazdagságát lehet növelni, ez mindenféleképpen a királynak létérdeke, hogyha szembe akar szállni ezekkel a gazdag és nagyhatalmú tartományurakkal, hiszen a városi seregeket nem tudja nélkülözni, a városok pénzbeli támogatását nem tudja nélkülözni. A Csák Mátéval tulajdonképpen itt a konfliktus forrása Pozsony, illetve Pozsony környéke lesz, amikor is András király több Pozsony környéki falunak ad olyan kívánságot, hogy ezeknek a falvaknak a lakói beköltözhetnek Pozsonyba, és megkapják azokat a jogokat, amelyeket egyébként is élveznek a pozsonyi polgárok. Ez nyilvánvalóan csak mert érdekeit sérti, hiszen az ő birtokairól fognak elvándorolni az emberek. Többek között a borsákkal is meggyűlik harmadik Andrásnak a foga, ugyanis a borsák pedig elkezdik a 90-es évek közepén ostromolni a váradi püspöknek a fenesi várát. Erre ugye András király hadba hívja az embereit, a hozzáhű bárókat, és ő pedig a borsák adorjáni várát fogja megvívni. Tulajdonképpen annyi eredménye lesz ennek a hadjáratnak, hogy a borsák kiszorulnak Erdélyből. Tehát a borsák a Tiszántúlon fogják megtartani birtokaikat, és ekkor 1295-ben fogja kinevezni harmadik András Kán Lászlót erdélyi vajdává, akiről aztán majd hallunk, hogy ő sem tétlenkedik, és nem lesz rest szintén tartománygyűri hatalmat kiépíteni, ugye ő lesz az a tartomány úr, akitől majd úgy kell visszavásárolni a koronát, hogy Károly Róbertnek legyen végre egy érvényes koronázása. De tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy András uralkodásán azzal telik el, hogy megpróbál egyensúlyt teremteni az oligarchák között. Különösen érvényes ez a délvidéki oligarchákra, akik abszolút kettős játékot játszanak. Ők ugyanis a Subicsok, a Frangepánok, illetve a Babonicsok földrajzi közelségüknél fogva támogatják az Anzsuk trónigényét is. És ők egyszerre támogatják az Anzsuk trónigényét, és egyszerre támogatják harmadik Andrást is, tehát ők mind a két félnek hűségnyilatkozatokat tesznek, mind a két féltől kicsikarnak területi adományokat, és így a közben a saját szakállukra szépen növelgetik a saját birtokrendszerüket, és mikor éppen milyen kedvük tartja, akkor úgy vonulnak hadba az egyik vagy másik fél ellen vagy mellett. Ami viszont András király uralmának egy nagyon meglepő fordulata az, hogy Magyarországra hozatja a rokonait, többek között az anyját, Tomazina Morozinit. Ez a bizonyos Tomazina asszony egy velencei patrícius családból származik, és bizony Tomazina asszony nagyon is erős kézzel lát neki rendet tenni a délvidéken. Ő lesz a Szlavónia hercegnője 1292 és 96 között, amíg meg nem hal. És bizony férfi módjára ő veri vissza az utolsó tatártámadást a Szörényi bánságból, több ostromot végigvezényel, amelyben a fia ellen lázadó főurakat kell megbüntetni, tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon hasznos szolgálatokat tett a fia számára. Ez az epizód olyan szempontból érdemel említést, hogy korábban erre nincs példa, hogy egy asszony ilyen hatalomhoz jusson. Emlegettük már korábban második Béla feleségét, Ilona királynét, de az ő hatalma sokkal inkább informális jellegű, tehát ő a háttérből irányít. A döntéseket férfiak hozzák, vagy férfiak szignálják, ő csak a háttérben marad. Itt viszont Tomazina asszony okleveleket ad ki egyedül férfi közreműködése nélkül, egyedül ő maga, mint Tomazina Szlavónia hercegnője rendelkezik, tehát egy sokkal nyilvánosabb, sokkal nyíltabb és sokkal önállóbb politikát folytat, mint korábban az Árpádház nőtagjai. Ha már az egyházról beszélünk, akkor Lodomér esztergomi érseket kell kiemelnünk. Ez a nagyon tanult esztergomi érsek, aki nyugati példákat látva abban próbálja meg az ország bajainak az orvoslását elérni, hogy egy más típusú összefogást akar létrehozni. Tehát Magyarországon az egyház szerepe katalizátor abból a szempontból ebben az időszakban, hogy a bárók hatalmának, a hatalmaskodó bárók hatalmának ellensúlyozására megpróbálnak egy más típusú rendet felállítani. Emlegettük az előbb a városokat, de ami egy sokkal fontosabb réteg, akiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, ez a nemesek rétege, a szerviensekből kialakuló nemességnek, a kis nemességnek, a szegényebb nemességnek a rétege. Őket próbálnák meg bevonni az ország életébe, illetve az ország irányításába. Tehát az egyház mindenféleképpen a bárók hatalmát próbálja meg ellensúlyozni, illetve Lodomér nagyon jó diplomáciai érzékkel megpróbál közvetíteni a bárók, illetve András között, és megpróbálnák azt, hogy az egyszerű nemesség csatasorba állításával megtörni a bárók hatalmát. Erre a törekvésre utal tulajdonképpen mind az 1290. évi dekrétum, és az 1298. évi dekrétum is, amelyben a két törvénynek tulajdonképpen a tartalma nagyon kevésben tér el egymástól. Az első törvényt a koronázás kapcsán adatták ki harmadik Andrással, ő az első ilyen uralkodó, aki a koronázáskor törvényeket bocsájt ki, amelyben ígéreteket tesz arra nézvést, hogy mi fog történni az országban. Itt jelenik meg először igényként az, hogy ne csak a bárok, ne csak a papok, hanem az ország nemesei is részt vegyenek az ország ügyeit érintő tanácskozásokban, ami már előrevetíti a későbbi nemesi rendi országgyűléseknek a képét. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Lodomérék valószínűleg nagyon tudatosan és nyugati minták alapján egy rendi formációt próbáltak meg meghonosítani Magyarországon. Ugyanebbe az irányba mutat az, hogy megpróbálják átvariálni a királyi tanács szerkezetét. Korábban a királyi tanácsban az ország főpapjai mellett a legelőkelőbb családok fiai vehettek részt, illetve azok a nemesek, azok az arisztokraták, akiknek udvari méltósága, udvari funkciója volt. Ezt olyan szempontból változtatnák meg ezek a törvények, hogy az ország püspökei mellett a megyei nemesség is képviseltetné magát a királyi tanácsban, tehát megint csak ugye a rendi parlamentek felé mutat ez a határozathozatal. Az egy másik kérdés, hogy mennyit tudunk, vagy mennyit tud a harmadik András ebből megvalósítani. Sokkal több megalkuvásra és sokkal több politikai ügyeskedésre van szüksége, mint sem, hogy kivont karddal le tudja győzni ezeket a hatalmaskodó tartományurakat, de minden esetre ez egy nagyon fontos pont, hiszen a későbbiekben is még harmadik András uralkodás alatt több ilyen gyűlésre sor került, tehát úgy tűnik, hogy ez valamilyen szinten gyakorlattá is válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben IV. László halálának időszakáról és harmadik András uralkodásának első éveiről beszélt dr. Kristóf Ilona történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének igazgatója. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a mai műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. Mai vendégünk Reimann Zoltán, helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense lesz, akivel legújabb könyvéről, Soltész Nagy Kálmán életével és munkásságával kapcsolatos kiadványáról beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Zoli, itt a stúdióban, szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Egy nagyon szép könyvet tartok a kezemben, Soltész Nagy Kálmán évfordulója volt, és ez az apropó, ugye, amiért elkezdted ezt a gyűjtést és ezt a munkát?
Igen, igen, ugye most volt a 120. évfordulója elhunytának, 1905-ben hunyt el, és hát ugye a Miskolc utcai lokálpatrióta közösséggel úgy döntöttünk, hogy egy emlékévet hozunk, vagy szervezünk az ő emlékére, és hát amikor ezt elkezdtük szervezni, akkor vetődött fel, hogy mi lenne, ha egy könyv is születne ebből. Akkor egy kisebb részben már kutattam ugye Soltésznek Kálmán életét, és akkor arra gondoltunk, hogy ez kiegészítve akár egy kötetre is elegendő információt lehetne belőle felkutatni, ugyanis Soltésznek Kálmánnak bármilyen furcsa is nincsen, vagy eddig nem volt monográfiája, már hogyha ezt monográfiának lehet nevezni, kicsit nagy szavak hozzá, de egy részletes életrajz, vagy egy jó kis összegzés az életéről. Szóval nem volt neki ilyen eddig, ami nagyon sajnálatos. Tehát gyakorlatilag ő volt az, aki 23 évig volt Miskolcváros polgármestere, a leghosszabb ideig regnáló polgármesterünk volt, és hát egy olyan fantasztikus életút áll mögötte Miskolccal kapcsolatban, hogy ez mindenképpen kiemelendő. És ugye hát ugye Szentpálinak, Hodobainak, Halmainak, mindegyiknek meg volt az életrajz, a monográfiája, viszont neki gyakorlatilag egy ilyen 2-3 oldalban kimerült különböző kiadványokban, ott sem mindig pontos dolgok voltak leírva, úgyhogy ezen felbuzdulva gondoltam úgy, hogy ezt megírom, és hát ez egy óriási megtiszteltetés, tehát hogyha én úgy gondolom, hogyha eddig még nem is jelent volna megírásom Miskolcról, vagy nem is írtam volna könyvet, de hogy ezt megírtam, mind olyan szempontból, hogy mondom, megtiszteltetés volt, és egy olyan hiánypótló kiadvány sikerült írnom, amire nagyon büszke vagyok, és ha csak ennyit csináltam volna, már akkor is megérte volna, hogy elkezdek foglalkozni Miskolcváros történetével, illetve Soltésznek Kálmán történetével. Azóta egyébként nagyon sok dolog megjelent, például 2 napja a YouTube-on Serfőző Péter, aki egyébként Egerben lakik, de 7 évig élt Miskolcon, rengeteg fotójával találkozhatunk még most is Miskolcról, hiszen 7 évig itt fotózott, alkotott egy ilyen mesterséges intelligenciával egy videót, az ő képein életre kell Soltésznak Kálmán, felszáll a villamosra, felmegy a Diósgyőri várba, kimegy a Diósgyőr meccsre, írt mellé egy dalszöveget, és egy aláhangszerelt a mesterséges intelligencia, és ez ugye felkerült az internetre, és hát egy szenzációs klippet tartalmaz, lovagol a főutcán, Soltésznak Kálmán, tényleg kilátóba körülnéz, bemegy a városházára, tehát fantasztikus szerintem, úgyhogy érdemes azt is megnézni a kedves hallgatóknak, úgyhogy mi is találtunk egyébként a Lokálpatrióta közösség tagjaival egy ilyen programot, egy GROG vagy GROK nevű programot, ahol a képeslapokat keltettük életre, azokat a képeslapokat, amelyek benne vannak ebbe a könyvbe, illetve azokat a fényképeket, amin Soltésznak Kálmán szerepel. Tehát, hogy nagyon érdekes egyébként ez a mesterséges intelligencia, hogy merre is visz minket. De visszatérve a kiadványra, ugye egy konferenciát is szerveztünk december elején, próbáltuk a halálához legközelebbi időpontot, így a szombatra esett, úgyhogy nem pontosan azon a napon, de annál nagyobb lelkesedéssel szerveztük ezt, és hát valami fantasztikus siker volt. Én nagyon örülök annak, hogy ennyien kíváncsiak voltak rá, hát nyilván ugye 3 részletből állt a konferencia, Egyrészt volt egy polgármesteri városvezetői beszélgetés, három mostani regnáló városvezető Tócánta József, illetve Veres Pál, az előző polgármesterünk, illetve Figler Péter, a Krizánkosnak az alpolgármestere fogadta a meghívásunkat, úgyhogy gyakorlatilag egy másfél évtizedes korszakot át tudtunk tekinteni, és hát erről beszélgettem a városvezetőkkel. A második szakaszban egy gazdasági rész volt, ott a mai Miskolc meghatározó közéleti vállalkozói személyei voltak jelen, és a harmadik rész volt maga a könyvbemutató, és hát azt kell mondanom, hogy a díszterem az csordultig telt, tehát még a pótcégek után is nagyon sokan álltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a Miskolci Lokálpatrióta közösség tagjainak, mindenkinek, aki segített ebben, a támogatóknak, Miskolc város önkormányzatának, egyébként a kiadásban a miniszterelnöki kabinet iroda is szerepet vállalt, tehát mindenkinek nagyon köszönöm, hogy ez létrejött, és hát magának a miskolciaknak, akik ilyen érdeklődést tanúsítottak a konferencia iránt.
És a titka, mi volt a titka Soltész Nagy Kálmánnak szerinted, tehát hogy mi mindent tudott elérni, és hogyan is tudta ezt elérni?
Hát igen, ugye ez több részből áll. Hát először is kell hozzá egy fanatizmus, kell hozzá egy olyan fanatizmus, ami minden falat átvisz. Tehát ugye nagyon könnyű azt mondani valamire, hogy nem lehetséges, vagy lehetetlen. Nagyon sok mindent át lehet ezzel hidalni. Soltész Nagy Kálmán egy ilyen ember volt. Ugye amikor megkapta ő a polgármesteri tisztséget, ugye 1878-ban, akkor neki nem sok ideje volt a díszágésre, vagy a pihenésre, hiszen 30 nappal később jött a nagy árvíz. Ugye Magyarország történetének legtöbb halálos áldozatával járó árvíze volt a 1878-as augusztus végi árvíz, és hát egy romokban lévő város kellett újjáépítenie, hiszen akkor ugye gyakorlatilag akkoriban Miskolc városa, ha megnézzük valahol a mostani mondjuk Herman Ottó gimnázium környékétől, valahol a Színva Parkig tartott. És hát ugye jött egy nagy esőzés, ami végül is elvonult a hegyek fölé, mindenki megnyugodott és lefeküdt aludni. Igen ám, csak hajnali kettő körül, még a mindig szakadó esőben visszatért egy árhullám. Diós Györgytől lefelé jött, és ugye a malmok, nem volt szabályozva rendesen a színva, nem voltak kitisztítva a medrei, ugye medrei, ugye mert több ágon volt, és hát ugye a Pecivel kiegészülve egy, gyakorlatilag egy óriási árhullám, egy cunami, gyakorlatilag mai szóval nem pontosan cunami, ugye, mint a tengerparti országoknál, de gyakorlatilag egy hatalmas nagy árhullám érkezett Miskolc belvárosára, ami gyakorlatilag két óra alatt elmosta az egész belvárost, azaz a mostani belvárost, azaz akkoriban az egész várost. És hát a legszörnyűbb az volt az egészben, hogy erre nem tudtak felkészülni a miskolciak, hogy említette, mindenki elment aludni, ez hajnő fél kettőkor volt, amikor mindenki aludt. Gondoljuk el, akkor még nem volt közvilágítás. Tehát vaksötétben volt, és volt olyan, aki arra ébredt, hogy éppen a karja belelóg a vízbe az ágya mellett. Vagy volt, aki arra ébredt, hogy a házát sodorja el a víz, és rádől. Volt, akik felmenekültek a házak tetejére, de nem volt elég, mert a házat elsodorta a víz. Volt, akik kapaszkodtak egy fába, és itt egyébként minden, nagyon sok minden elveszett, tehát különböző ugye mindenféle címeres levelek, ingóságok, ingatlanok, ahogy mondtam, összedőltek, pénz, tehát mindent elsodolt az ár, és hát rengetegen haltak meg ebben a tragédiában, 277 ember, plusz a diósgyőriekkel kiegészítve, vagy az egész hegy alján és a egeri oldalon is volt egy ilyen nagy árvíz, ugye Egerben is van egyébként ennek emléktáblája, ahogy itt Miskolcon is több helyen, összesen 400 ember halt meg ebben a katasztrófában, és hát innen indult Soltész Nagy Kálmánnak a pályafutása, úgymond Miskolcon, aki egyébként három embert személyesen is megmentett az árvíz során, és egy bizonyos Kohn Lipót nevezetű úriembert az élete kockáztatásával. Úgyhogy innen indult a polgármestersége, ami hát valljuk meg, nem volt egyszerű. Nyilvánvalóan Miskolc akkoriban egy nagyon virágzó város volt, tehát olyan szempontból rengeteg kereskedővel, jelentős tőkével, ugye a zsidó közösség által is, és hát egy kormányzati támogatással. Hiszen amikor ugye Soltész Nagy Kálmán hatalomra került 1878-ban, akkor egy 12 éve regnáló polgármestert, Losonczy Farkas Károlyt után következett, de hát nyilván nem volt véletlen, hiszen Soltésznek Kálmán fiatalember volt, a másikuk pedig egy tapasztalattal rendelkező úriember, de a közgyűlés mégis úgy döntött, hogy Soltésznek Kálmánt választja, mégpedig azért valószínűleg, mert ugye a szabadelvű pártnak volt ő a miskolci elnöke, és hát ugye 1875-től 1905-ig ez a párt volt a kormánypárt Magyarországon. Tehát mindamellett, hogy ugye volt egy helyi tőkerős és vállalkozókedvű és igazán lokálpatrióta Miskolcért kiálló közösség, akik hajlandók voltak mindent labda vetni az újjáépítésért, a kormányzati háttér és a kormányzati támogatás is megvolt. Tehát így indult Soltész Nagy Kálmán karrierje, és hát egy virágzó Miskolcot épített azokból a romokból, egy átlagos szürke, hát mondjuk annyira azért nem szürke, mert ugye volt már azért egy színházunk, meg egyebek már volt azért egy-két dolog, ami ugye akkor Miskolcot azért már kiemelte, de egy átlagos városból Miskolcot, tehát a Budapest után a legjelentősebb várossá emelte Magyarországon, és ugye ezt is kevesen tudják, hiszen ugye itt nem a vasgyárral, vagy a vasgyártással, vagy a 45 utáni időszakban jött el az időszak, hanem már itt Soltész Nagy Kálmán városvezetésének a végén, és hát ugye Szent Pál István teszi fel a koronát majd erre, már Kassát megelőzve a régióvezető város voltunk.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
Thank you.
Stúdióban Zoltán helytörténet kutatóval, Miskolcváros civil referensével beszélgetünk, témán pedig Soltész Nagy Kálmán és az életével kapcsolatos kiadvány, ami a közelmúltban jelent meg. Számtalan nagyon szép kép van a kiadványban, ezeket honnan gyűjtötted?
Van nekem egy képeslap gyűjteményem, hogyha a szocialista időszakot is belevesszük, akkor egy ilyen 400 körül van a képeslapok száma. Ennek körülbelül az 50%-a, de lehet, hogy 60%-a Dobros István családján. Dobros Istvánnak a tulajdonában volt, és az ő családjától vásároltam meg őket. Nagyon jutányos áron, azért, mert tudták, hogy én ezzel foglalkozok, és hát most ebben a... Tehát amikor ugye beszéltünk az adás előtt arról, hogy ugye nem ilyen könyvbe gondolkodtam, mint ez a mostani ilyen nagyszabású, képes nagyalapú könyve, hanem olyan szokásos méretű, az a kisalapú, kevés képpel, kevés színes képpel, és hát amikor arra került a sor, hogy igenis lesz támogató arra, hogy egy ilyen nagyszabású projektet indítsunk, akkor vetődött fel a kérdés, hogy de vajon mivel fogjuk megtölteni, milyen képekkel, hiszen Soltésznek Kálmánról van három képünk, plusz van még az egyik, van a diszkardjáról egy képünk, van még egy úriember, aki egy különleges képet adott nekünk, a Rizkó András egyébként, aki a 1899-es dalára egyletet szerezte meg valahol licit útján ennek a tablóképét, és a rendelkezésünkre bocsájtott, hogy bekerülhetett a könyvbe. Na de ezek mellett mivel fogjuk illusztrálni ezt a kiadványt, és akkor jött az ötlet, hát nekem ott van a képeslap gyűjteményem, és azok a korhű képeslapok, amelyek ebben az időszakban készültek, vagy esetleg talán egy kicsit később, ezek belekerültek a könyvbe. Úgyhogy gyakorlatilag egy 80 képeslap is színesíti a kiadványt, ami szintén egy nagyon nagy rangot ad ennek a kiadványnak, hogy nem tudom, tehát egy nagyon különleges gyűjtemény is található benne, illetve hát maga az egész, például a mellékletben vannak olyan dolgok, amik, meg az egész könyvben, amik még soha nem voltak leíró Soltésznek Kálmánról nyilvánvalóan, hiszen neki nem volt még monográfiája. Például nekem az egyik kedvencem volt egy olaszországi utazásuk. 8-an indultak el Olaszországba, és hát ennek a teljes úti leírása is benne van, ugyanis naplót vezetett Kun Bertalan, aki egyébként református püspök volt, és egyébként 8-an mentek, akik reformátusok voltak, de mégis az első útjuk a pápához vezetett, a miskolci küldöttségnek. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, és ennek az úti leírása teljesen megvan, leír egy pár várost, hogy mégis milyennek látták ők, illetve ami nagyon fontos benne helytörténeti szempontból, egyrészt ez a pápa látogatás, másrészt pedig az, hogy Kossuth Lajosnál is voltak, és ez is teljes egészében dokumentálva van, úgyhogy vannak benne olyanok, amikre olyan információk is, amikre minden Miskolc is felkapja majd a fejét.
Volt még olyan információ, amiről nem tudtál, és így meglepődtél a gyűjtés folyamán?
Hát először például ez az életmentés. Tehát én nem tudtam, hogy három életet megmentett Soltész Nagy Kálmán, és különösen azt nem, hogy a saját élete kockáztatásával az egyikükért. Nem tudtam egyébként, hogy járt. Valahol talán olvastam, hogy járt miskolci küldöttség a pápánál, meg Kossuth Lajosnál, de nem tudtam, hogy ennek ilyen hiteles leírása van. Azt se tudtam például, hogy Soltész Nagy Kálmán volt az első anyakönyvvezető Miskolcon, hiszen a polgári házasságot 1895-ben lehetett először kötni, és akkor az volt a szokás, minden településen a polgármester köti meg a házasságokat, úgyhogy ő kötött az elsőt, méghozzá nem is akármilyet, hiszen egy római katolikus és egy zsidó polgár házasodott össze, tehát minden szempontból különleges volt. Úgyhogy ilyen érdekességek vannak benne, de azt is kevesen, vagyis azt sem tudtuk egyébként, az is egy véletlen folytán derült ki, hogy egyébként is ő nagyon sok nyugat-európai utazáson vett részt, hiszen szerette volna megismerni a nyugat-európai városoknak a kultúráját, a struktúráját, az, hogy milyen szempontból építkeznek, hogyan alakult ki maga a város, és hát ugye ezt alkalmazta is, hiszen a 19. század végén egy olyan építési tervet hozott létre, már harmadmagával együtt, ami egészen a 70-es évekig a példáját adta Miskolcvárosnak a terjeszkedésének. Tehát egy óriási személyiség volt, tényleg egy városépítő, egy legendás polgármester volt, és én nagyon örülök ennek, hogy sikerült ezt a kiadványt ilyen formában megjelentetni.
Voltak gyermekei? Vannak leszármazottai? Tudunk utódairól?
Igen, én egyébként próbáltam ennek utána járni, próbáltam ugye még a levéltárnál is, hát ugye a levéltárnál pedig mondták, hogy hát egyszer már sikerrel jártunk egyébként a Weylich családnál, hogy kerestük a leszármazottakat, és olyan szerencsénk volt, hogy a Weylich leszármazottak pont beszéltek a levéltárral, mert egyszer jöttek haza, mert pedig a argentin ág, és hát itt nem volt ilyen szerencsénk, tehát sajnos ugye nem volt érdeklődő, úgymond Soltész Nagy Kálmán családjából. Annyi biztos egyébként, hogy ugye az ő felesége Dálnoki Nagy Mária Józefa volt, és két lányuk született. Az idősebbik Soltész Nagy Mária Erzsébet volt, aki Ráth Endre országgyűlési képviselő felesége lett. Neki két gyermeke született, Ráth István és Ráth Gábor. Na most István Ráth Gábor nagyon fiatalon hunyt el, neki a sírja itt van egyébként Miskolcon, akár csak az édesanyjának is, ugye 30 éves sem volt még. Ráth István viszont New Yorkban hunyt el. Na most próbáltam arrafelé is kutakodni, de hát ugye nem vezetett eredményre, tehát hogyha neki volt leszármazottja, amiről nem tudunk, volt gyermeke ennek a Ráth Istvánnak, akkor valószínűleg az Egyesült Államokban él most is. A két lánya, mert ugyanis volt még egy lánya, a fiatalabb lány pedig Soltész Nagy Irma volt, aki Tarnai Gyula Arispánnak volt lett a felesége. Itt ugye egy nagyon nagy korkülönbség volt, Tarnai Gyula Arispánnak már volt két gyermeke, és hát ugye Tarnai Istvánnak hívták az ő gyermeküket. 1917-ben született, és pont, és sajnos ennyit tudunk róla. A második világháborúban még aktív volt, úgymond harcolt a fronton, de hogy utána mi történt vele, sajnos nem tudjuk. Tarnai Gyulának az egyik fiáról tudunk, hogy az úgynevezett fehér gárdisták, vagy hogy is hívták a második világháború után, amikor próbáltak a szocialista hatalom ellen még harcolni, vagy pont a Kis Józsefnek, a levéltár igazgatójának hallgattam erről egy előadását, hogy annak a mozgalomnak, vagy felkelésnek, nem tudom, mert leverték nagyon hamar ezt a dolgot, és nagyon nem is volt publicitás alatt, tehát nem is nagyon tudunk róla sok mindent. Tehát ennek a része volt a Tarnai Gyulának az egyik fia, akit egyszerűen teljesen fogságban, még külön beszélt is róla egyébként Kis József, hogy a fogságban nem tudták megtörni, tehát hogy mindenki mindent elmondott, amit csak akartak, amikor ugye elkezdték kínozni az ávósok őket, de Tarnai Gyulának a nagyobbik fúja volt a nős Gyula, de ebben nem vagyok biztos, hogy őt nem sikerült megtörni. Tehát gyakorlatilag ez az, amit tudunk az ő családfájáról, illetve hát ugye Soltész Nagy Kálmának több féltestvére és testvére is volt, de én mindenkit felkerestem, aki csak lehetett egyébként, akár a Facebookon, akár hogy akinek csak hasonló neve is volt, Soltész Nagy. Egyébként a régi Dentalsoft, ami már nem működik, azt is egy Soltész Nagy család üzemeltette, vagy működtette, de nem rokona egyébként ennek a Soltész Nagy familiának, úgyhogy, és nem is nagyon volt a városgondnokságnál, vagy akik ugye felújították, megtalálták a sírt a 90-es években, és felújította a város, és nem volt jelentkező, aki akarta volna átvenni, vagy gondozni, vagy koszorúzni. A két lányának a sírja egyébként a Mindszenty temetőben található, vagy az egyik unokájának is, akit mondtam, hogy nagyon hamar elhunyt, de ennél többet sajnos nem tudok, de ha valami lesz, akkor úgyis mindenképpen megosztom az olvasókkal, vagy a hallgatókkal, hiszen úgyis fogunk még erről beszélgetni.
Akár felhívásként is tehetjük ezt most, igen, hogyha igen. Valaki hall minket és tud arról, hogy valami rokonsági szállal valaki kötődik, és volt ezt a Kálmán, az akkor jelentkezzen. Hol lehet hozzájutni a könyvhez, ezt még mondjuk el gyorsan?
A Genius könyvárházban lehet megvásárolni, illetve hát nálam a Facebook profilomon, vagy a Zoltán Reimann kukac@gmail.com címen, ha engem megkeresnek, akkor én is át tudom adni a könyvet, illetve hát mondom, a Genius könyváruházban ott nem csak ezt a könyvemet, hanem mindegyik kiadványomat, amely elérhető, azt meg lehet vásárolni.
Reimann Zoltán, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában vendégünk volt Reimann Zoltán helytörténetkutató, Miskolcváros civil referense, témánk pedig a Soltész Nagy Kelmen című kiadvány. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.